számos ponton csatlakozni fogok ahhoz, amit Püspök atya mondott. Hoztam néhány szöveget. Tudom, hogy szövegeket nem szeretünk így olvasni, de és ezért nagyon kevés. Talán 8 dia van összesen, amit szeretnék kivetíteni, és szeretném felolvasni őket. Ugyanis amikor készültem erre az estére, akkor elővettem a Szentírást. Ugye, vannak az ember fejébe helyek, ahol utána néz ilyesminek, hogy most akkor a hit és a megismerés valami jelentős szerepet játszik, főleg a páli levelekre gondoltam, ott lapozgattam, és akkor a Kolosszeiekhez írt levél egy szakaszát elkezdtem úgy olvasni, hogy a legfrissebben megjelentetett Szentírás fordítást, amit én nagyon szeretek használni, nem hivatalos ez egy bencés szerzetes fordította az Új Szövetséget, megjelent, nagyon, nagyon frissnek tartom, és egy igen jól használható, modern, de a szöveget nagyon jól, a görög szöveget nagyon jól értő fordítás. És akkor ezt kezdtem olvasni, és nézem, hogy mi lehet ott az eredetiben. És akkor elővettem az eredeti szöveget, ilyenkor a megismerés, a megértés az sokkal intenzívebb és sokkal jobb, amikor ugye fordít az ember, amikor egy idegen nyelvből fordít, különösen ha írásban, akkor sokkal jobban megérti a szöveget, vagy kénytelen megérteni a szöveget, és hát akkor csodálkoztam rá a Kolosszeiekhez írt levél néhány szakaszára. Természetesen itt most ez egy kiragadott rész, és ha kiragadnak az ember szövegéből bizonyos részeket, akkor nagyon könnyen félreértésekhez vezethet. A Kolosszeiekhez írt levél egésze kapcsán, ugye nyilván biblikusok erről hosszú előadást tudnak tartani, hogy most Pál apostol írta, vagy nem Pál apostol írta, mikor keletkezett, hol keletkezett, stb. Én szívesen gondolom azt, hogy Pál apostol írta, bár valóban egészen sajátos gondolatok is vannak benne, amelyek nem feltétlenül az egészen bizonyosan Pálnak tulajdonított leveleket tükrözik, de a páli teológia nagyon mély nyomai vannak ebben, és akkor van mindenféle álláspont, hogy Pál írta, Pál halála után keletkezett, Pál életébe keletkezett, valamelyik tanítványa írta, Pál felügyeletével írta. Itt a szabad terep, ez is egy olyan kérdés, amiből lehet doktori disszertációkat írni. De a szöveg maga a lényeges. Tehát, hogy itt miről van szó, ez nagyon szervesen épült be az egyházi hagyományba. Pont az a rész, amit most elővettem, annak néhány mondat, az folyamatosan visszatér az egyházatják írásaiban, középkori teológusok írásaiban. És azt néztem, hogy ebben a szakaszban, vastagon ki is emeltem, hogy a hit és a megismerés fogalmai milyen intenzív módon vannak jelen. Tehát Pál mondja, most először ezt a fordítást idézem, és utána pedig még egyszer fel fogom olvasni a saját fordításomban, nem mintha az pontosabb lenne, csak ugye ilyenkor a homályosabb helyeknél döntéseket kell hozni a fordítónak. És nagyon fontos, hogy lássuk, hogy milyen egyéb döntést is lehet hozni a szöveg értelmezésében. Akarom, hogy tudjátok, mondja Pál, mennyit küzdök értetek és a laodikeiakért, illetve mindazokért, akik engem személyesen nem ismernek, hogy szívük a szeretetben összeforva felbátorodjék, és eljussanak a szilárd bizonyossághoz vezető megértés teljes gazdagságára, Isten titkának, Krisztusnak az ismeretére. Benne rejlik a bölcsesség és az ismeret minden kincse. Ezt azért mondom, nehogy valaki megtévesztő szavakkal félrevezessen titeket. Mert a testben távol vagyok is, lélekben veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. A levélből kiderül a végén, hogy egy fogságból írja, nem tudjuk pontosan, hogy melyik, efezusi vagy római fogság. Ahogy befogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Meggyökerezve benne és ráépülve legyetek erősek a hitben, amint tanultátok, és legyen bennetek túláradó hála. Vigyázzatok, rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres csalással, amely emberi hagyományon és a világ elemein alapszik, és nem Krisztuson. mert benne lakik valóságosan az Istenség egész teljesége, és ti is általa, aki minden fejedelemségnek és hatalmasságnak a feje, részesültetek ebből a teljességből. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűnös test levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek titeket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Titeket, akik halottak voltatok vétkeitek és testetek körülmetéletlensége miatt, vele együtt életre keltett, megbocsátva minden vétkünket. Minden fontos, ami utána jön, csak de a folytatásból egy részt emelek még ki. Ne hazudjatok többé egymásnak. Levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és magatokra öltöttétek az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, rabszolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Most azokat a részeket emelem ki, ahol egy picit másképpen is lehetne fordítani. Tehát nem arról az, hogy az egyik jó, a másik rossz, csak hogy máshogy is lehet, mert a görög szöveg megengedi is, ráadásul itt vannak variánsai a kéziratoknak. Azt akarom, hogy tudjátok, micsoda küzdelmet folytatok értetek és a laodikeiakért, és mindazokért, akik nem látták az arcomat testben. Hogy megvigasztalodjék az ő szívük, összetartva a szeretetben, és eljutva a megértés, vagy a tudomány, itt egy olyan kifejezést használ, amit például Arisztotelész a tudomány ágakra. Ez a szüneszisz. A tudomány teljességének egész gazdagságára, Isten misztériumának, Krisztusnak megismerésére, itt van olyan, amit fordíthatunk úgy, hogy Isten és Krisztus misztériumának megismerésére, akiben, tudni, a Krisztusban a bölcsesség és az ismeret minden kincse el van rejtve. Az előzőhöz képest itt a fordítás az máshova helyezi a hangsúlyt, nem fogok nyelvészkedni, de egy olyan participus szerkezet van, amit lehet többféleképpen fordítani. Először ugye itt azt olvastam, hogy szívük a szeretetben összeforva felbátorodjék, és eljussanak a szilárd bizonyossághoz vezető megértés gazdagságára, vagyis először felbátorodik a szív, és utána ennek következtében eljutunk a megismerésre. De ezt úgy is érthetjük, hogy az a szándéka az apostolnak, hogy megvigasztalodjék a szívük, megerősödjék, felbátorodjék, megvigasztalodjék, mindenhogyan lehet ezt fordítani, tehát hogy a szív, vagyis az ő személyiségük megerősödjön, vigaszt nyerjen, annak következtében, hogy összetartanak a szeretetben, és eljutnak a megértés teljességének gazdagságára. Tehát az ember megerősödése, az következménye a megismerésnek. Az előző fordításból az következik, hogy megerősödünk, és megismerünk utána. Nem tudom, ez érthető, ugye? Tehát, hogy itt az ok-okozati összefüggés az lényeges, és dönteni kell, hogy melyiket választjuk. Isten misztériuma, itt lehet vannak variációk, de a szöveg valóban azt erősíti, azt az értelmezést, hogy Isten misztériuma az maga Krisztus. Tehát Krisztus Isten misztériuma. Akiben a bölcsesség és ismeret minden kincse el van rejtve, vagyis ugye egy olyan az a misztérium, amikor ezt olvassák a címzettek, akkor tudják, hogy olyan ismeretről van szó, ami kimeríthetetlen, ami megismerhetetlen ismeret. Tehát ami túl van azon, amit az ember egyáltalán értelemmel felfoghat, egy ismeret fölötti ismeretről van szó, aminek nincs vége. Nem olyan ismeret, amit megragadtam, aztán most már tudom, hanem folyamatosan arra késztet, hogy mindig újra-újra menjek és ismerjem tovább. Ezért van elrejtve benne az ismeret minden kincse. Tehát egyrészt fel is tárul Krisztusban az ismeret, másrészt el is van rejtve benne minden, ami ismeret. És a következő mondatban egészen pontosan szeretném fordítani, megint vastagon kiemeltem azt, ahol eltérek az előzőektől. Azért mondom ezt, mondja Pál, nehogy valaki valószínű beszéddel téves következtetésre bírjon rá titeket. Az előbb azt volt, hogy ezt azért mondom, nehogy valaki megtévesztő szavakkal félrevezessen titeket. Teljesen jó, csak hogyha megnézzük, hogy itt mi van a görögben, akkor terminusokat találunk. Ez a valószínű beszéd és a téves következtetés, ezek bizony ekkora már a filozófiai nyelvben komoly jelentéseket hordoztak. Tehát ezeknek ugye úgy mondjuk, hogy van konnotációjuk. Tehát van már egy olyan ismerettartomány, amit hogyha meghallunk, akkor ez előjön, és erről mindjárt szeretnék néhány szót mondani. És az, hogy itt bizony ennek a buzdításnak, ami egy életvezetési tanácsadás, és egy életvezetési tanácsadásban van a hitnek és az ismeretnek kitüntetett szerepe ebben a levélben. Tehát ebben a buzdításban egészen világos, hogy ez egy bizonyos filozófia, bölcseleti összefüggésben fogalmazódik meg. Folytatom, mert ha testben távol vagyok, és lélekben veletek vagyok, örvendezve és látva a ti rendeteket, a szép rend voltot, de ez méltóságot is jelenthet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Ez a szilárdság, ez a sztereóma, amikor ezt olvassa valaki, aki egy picit is egy görög nyelvű, mert itt azért ugye egy görög nyelvű közösségről van szó, zsidó közösség, zsidó keresztény közösség, ahova beszűrődnek mindenféle eszmék, tanítók, ugyanúgy, ahogy ma jönnek, ahogy tényleg két hete mentem úgy az utcán egy dunántúli városba, hogy megszólított két egy jól öltözött és csinos fiatal, hogy ilyen hatalmas táblákkal, hogy az angyalok, akik a megoldást adják. És ilyen valamit az angyalokról akartak nekem mondani, hogy miért kell nekem az angyalok tiszteletét, nem tudom, az életembe a jelenleginél jobban megvalósítani. Hát ugye ez a kolosszei levél, ez pontosan erről szól, ez a kolosszei közösség, ez az angyalokkal foglalkozott, vagy itt meghatározó figurák állandóan valami kultuszokat népszerűsítettek, azt ígérve, hogy itt titkos ismeretekre lehet szert tenni, csak végezzük el ezt a szertartást, meg azt a szertartást, tartsuk meg a sabbatot, az újhold ünnepet, a rituális szertartásokat, és hát ezért jött egy másik életvezetési tanácsadó, Pál apostol, aki egyébként személyesen nem volt jelen a kolosszei gyülekezetben, tehát nem ismerte őket, de hát úgy gondolta, hogy itt valamit lépni kellene, és elkezdett beszélni valami arról, hogy hát az angyalok fölött azért még van valaki. Tehát ez a közösség, amikor olvassa ezt, hogy a szilárd boltozott a hitnek, akkor arra gondolhat, itt van egy utalás a Teremtés könyvére, a szilárd boltozatra, ugyanez a kifejezés volt, a sztereóma abban a szeptuagintában, amire Pál egyébként utal sokszor, ami elválasztja a felső vizeket az alsóktól. Tehát ez a hit, ez egy olyan, mint a boltozat, amely a felső vizeket elválasztja az alsóktól. Ez egy a megkülönböztetésben segít a hit. A felső világ, a szellem mondjuk, vagy a lélek világa, és a testi világ közötti megkülönböztetésben. Ennek a boltozatnak ott a Genezis könyvében ki is alakult egy ilyen allegorikus értelmezési hagyománya, amely a hittel, a hit megkülönböztető erejével azonosítja. Ahogyan tehát megkaptátok Krisztus Jézust, mint Urat, itt is a picit eltérek a fordítástól, ahogy befogadtátok Krisztust Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Ahogy tehát megkaptátok Krisztus Jézust, mint Urat, mint Kürioszt kaptátok meg Krisztus Jézust. Ez csak egy árnyalatnyi különbség, egy hangsúlyt szeretnék adni annak, hogy Krisztust ezzel a bizonyos Úr tisztel illeti a levél szerzője, és látjuk a páli levelekben, hogy Krisztus, mint Úr, mint Kürioszt, az egy rendkívül fontos, kitüntetett cím, isteni cím. Erre is ugye megjelent körülbelül 100 évvel ezelőtt egy monográfia arról, hogy Kyrios Krisztus, annak nagyon nagy hatása van a Biblia tudományokban. Az egyik azt mondja, hogy a korabeli misztériumvallások hatását fedezhetjük fel abban, hogy az őskeresztény közösség, és különösen Pál Krisztus Kyriosznak, Úrnak nevezi, mert az Úr az az Isten, a misztériumvallásokban az Istennek, a Hérosznak a megnevezése, illetve a császárt, amikor már isteni tiszteletbe részesíti, akkor mindig a császár bevonulásánál valami stadionban, népszerű helyre, akármiben, akkor a nép azt kiabálja, hogy a császár az Úr, Kyriosz Kajszár. Tehát ez a császár isteni címét jelzi, és itt erre lenne válasz, hogy Krisztus az igazi Úr, nem a császár. És gyakran egyébként vértanúk nem is hajlandók, tehát vértanaktából tudjuk, hogy nem hajlandók a császárt Úrnak nevezni, mert Krisztust nevezik Úrnak, és ezért az életüket adják. De ugyanakkor, ez tehát egyik magyarázat, de van egy olyan, hogy ez az ószövetségi Adonájnak a görög fordításait, sőt az arámi, ugye a márnak, ami a Maranatában még fenn is maradt, ami liturgikus formulaként ott van Pál levelekben, ugye, jöjj el Urunk, tehát ez az Úr, ez az ószövetségi Isten, vagyis a Krisztust Úrnak nevezzük, azzal az istenségét állítjuk. Nagyon súlyos állítás. Tehát ez az istenségnek a kijelentése Krisztusról. Ha Krisztust, mint Istent fogadtátok el, akkor úgy éljetek. Na, ennek már van súlya. Tehát, hogy nem tudom, ez az Úr, ez ma ilyen általános megszólítás, ezért nem értjük, nem biztos, hogy jól értjük, amikor a szöveget olvassuk, hogy ennek micsoda tétje van itt. Tehát úgy éljetek, hogy ti megkaptátok Krisztust Úrként. És ő benne, és ez a járjatok van itt, ami azért érdekes, mert ez biblikus kifejezés, gyakran használják is. Ez a peripateia, ami egyébként az arisztotelészi filozófiai iskolának is a sajátosság, hogy körbejárnak, és úgy tanítanak. Ezért nevezik peripatetikusoknak. Ugyanez az ige szerepel itt, hogy úgy járjatok, úgy éljetek, ő benne. Meggyökerezve benne, és ráépülve, és megerősödve a hit által, amint megtanultátok, tehát a hitet azt például tanulni lehet, tehát a hit hallásból fakad, bővelkedve a hálaadásban. Na, itt van egy olyan hely, amit én azért merészebben fordítanék, mint amit itt olvasunk, hogy legyen bennetek túláradó hála. Ez jó, de itt azért arról van szó, hogy bővelkednek en eukarisztia, az eukarisztiában. A hálaadás valójában itt az a közösségi tevékenység, amelynek a középpontjában az eukarisztia áll, az eukarisztia misztérium, ez egy eukarisztikus közösség. Tehát ők bővelkednek, aki megkapta az eukarisztiát, ez a közösség, ugye, amit ezt most itt nem kell magyarázni, hogy az micsoda, aki ezt megkapta, az egyszerűen a szükségletei fölött kapott. Többet kap mindennél. Tehát ez a bővelkedés, igen, ami itt szerepel, ez azt jelenti, hogy fölöslege van, hogy teljes bősége van. És ez miért van? Mert eukarisztiája van. Tehát kapott eukarisztiát. Ebben bővelkedjetek. Vigyázzatok, nehogy valaki rabul ejtsen titeket azon filozófia és üres félrevezetés által, amely emberi hagyományon alapul, e világ elemein és nem Krisztusom. Hát innen látjuk, hogy valóban egy vita helyzetben vagyunk, ahol különböző filozófiákat kínálnak élet megoldó képletként. Ezeknek a filozófiáknak azonban azt mondja Pál, hogy a világ elemein alapulnak, megint egy vita van e körül, hogy ez most mi is lehet itt a világ elemei, esetleg utal arra, amit mondjuk a preszokratikus filozófiák a világ elemeit tekintették, vagy tették meg ugye ilyen ős okoknak, Thalész mondjuk a vizet, vagy ismerjük ezt. Vagy pedig itt tényleg egy ilyen kultikus, valami teurgikus eljárásokról van szó, olyan vallásgyakorlásról, amely egyszerre filozófia, egyszerre valamiféle vallás, és mindenképpen a tudást és a megismerést helyezi a középpontba, és tudást ígér, megismerést ígér. Ezért, és állandóan erről a bizonyos gnosisról beszél, és ezért is később ezt a szakirodalom úgy nevezte el, hogy a gnosztikusok. Annyira modern, tehát hogyha bemegy az ember egy könyvesboltba, és megpróbál teológiai könyvet vagy filozófiait keresni, én már saját könyvemet nem találom, mert hát egyrészt minek is, mert úgyse veszik meg, de az ezoterikánál, ha látom, akkor az ezoterikánál. Tehát már nincsen ilyen, hogy teológia, ezotéria van, és oda van besorolva mindent. Minden. Tehát érdemes a könyvesboltok polc rendezéseiben megfigyelni, hogy hogyan képeződik le mondjuk a korunk spirituális állapota. Ugyanaz volt a helyzet, mint manapság. Különböző filozófiák tehát kínálataival rendelkezik. Ugye a filozófiát, a bölcsesség szeretetét, a bölcsesség utáni vágyat, a bölcsesség kedvelését állítja szembe itt Pál magával a bölcsességgel, aki Krisztus, Isten bölcsessége, Isten ereje és bölcsessége. Tehát van a bölcsesség, meg van a bölcsesség szeretete, a filozófia. Nem mondja, hogy a filozófia rossz, hála Istennek, azt mondja, hogy van e világ szerinti filozófia, e világ elemei szerinti. De van más filozófia, és ez az a hely, amit a legtöbbször idéznek már a második századtól kezdve, és nagyon fontos, hogy megtérnek filozófusok, és hordják tovább a filozófus köpenyt, a palliumot. Ők azt mondják, hogy ők az igazi filozófiára találtak rá. Egy ilyen nagyon jó példa, ismerjük Justinos vértanút, aki második század közepetáján halt vértanú halált, ő filozófus volt, filozófus köpenyt hordott, és nyilván szakálla volt, mert a korban a filozófusok szakálluk volt, és ezért ábrázolták Krisztust is sokszor filozófusként szakállal, aki a tanítványok gyűrűjében ül, és tanít. Tehát leírja azt, hogy ő minden filozófiai iskolát végigjárt, ez a bizonyos Justinos, tehát elment a sztoikusokhoz, elment a peripatetikusok, a platonikusokhoz, de a végén az igazi filozófiát megtalálta a proféták és a Biblia szerzőjének írásaiban. Ugyanis ő benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne lett, mármint Krisztusban, és benne lettetek teljessé, aki minden fejdelemség és hatalmasság feje. Hát itt azt olvastuk, hogy ő benne lakik az Istenség egész teljessége valóságosan. De itt valóban az van, hogy testileg. És ez azért döntenek a fordítók hol így, hol úgy, mert az előző fejezetben van egy gyönyörű Krisztus himnusz, ami után tényleg azt olvassuk, hogy Krisztusban jelent meg Isten testben. Testileg. A következő fejezetben pedig olvasunk arról, hogy az ószövetségi, ezek a bizonyos ünnepek, amikre hivatkoztak, az újhold megtartás, a sábbát, stb., ezek mind csak árnyékok, egy testnek az árnyékai. De a test Krisztus, a valóság Krisztus, ahogyan testünknek van árnyéka, de a test a valóságos, és az árnyék az kapcsolódik a testhez, de nem a valóság, ezért az a test árnyék metafora, ezt úgy fordítják sokszor, hogy árnyék és valóság. De itt azért nem felejthetjük el, hogy ez a test, ez nem azért valóság, mert ez egy valóságos test. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy az Istenség teljessége testben jött el. Ezért valóságos. Ez egy valóságos, megragadható test volt. És az is még, mert ugye nem mondja, hogy ez elmúlt. Benne lettetek teljessé, aki minden fejdelemség hatalmasság feje. Ne hazudjatok többé egymásnak, levetettétek a régi ember cselekedeteivel együtt, és magatokra öltöttétek az újat, aki megújul teremtőjének képmása szerinti megismerésre. A teremtő képmása, ez az előző fejezetből a Krisztus himnuszból is világos, ő a láthatatlan Isten képmása. Krisztus a teremtő képmása, és Krisztusra újul meg az ember. Nagyon hosszasan beszéltem, volt, hogy ez ennyire hosszan fog tartani. Néhány gondolatot hadd tegyek ehhez hozzá. Először is ez a valószínűséggel lehet félrevezetni az embert. Az egész életünk, bekapcsolunk egy akármilyen médiumot, ott mindig a valószínűségről van szó. A valószínűség alapján adnak el nekünk itt a fogkefét, meg politikai pártot, mindent. Ugye? Tehát, nem, tehát mindig valószínűnek kell lenni mindennek. Nem az igazság, hanem a valószínűség számít. Ez nem baj. A platoni iskola, az akadémia volt minden hellenisztikus filozófiai iskolának gyakorlatilag a forrása. Onnan ágaztak le a különböző filozófiai iskolák. És a harmadik-második században a platoni akadémiát olyanok vezették, akik állandóan erről valószínűségre hivatkoztak. Ugyanaz a szó, mint amit itt a levélben is olvasunk. A sztoikusokkal kezdtek el vitatkozni. Van olyan ismeret, ugye, ami a sztoikusok, ha én sztoikus vagyok, akkor azt mondom, hogy van olyan információ, ami olyan evidens módon jelenik meg számomra, olyan érzéklet, olyan világos, megragadó képzet, hogy egy sztoikus termést mondjak, tehát olyan információ, aminek az igazságtartalma megkérdőjelezhetetlen. Tehát, hogy ez, mit tudom én, ez egy mikrofon mondjuk, vagy az ott egy. Na, és itt akkor jön a platonikus iskola, és azt mondja, hogy hát igen, de hogy ha te részeg vagy, beteg vagy, delíriumos vagy, akármi, akkor te a ugyanolyan valóságosnak gondolod ezt a mikrofont. Vagy nézzük ezt az ablakot. Ugye azt mondjuk, hogy ez egy ablak. Hogyha platoni termésokban gondolkozunk, akkor ez egy találgatás, mert van egy képzet egy ablakról. De ez van a dolog, az ablak, és van egy képzet róla. Ez nem ablak, ugye, mert a műemlékesek nem engedtek ablakot vágni, hanem ez egy lámpa. Na most akkor a dolog a lámpa. Amikor én ezt ablak, amikor erről beszélek, akkor találgatok, sejtéseim vannak. Ez erre azt mondja, hogy ez az eikaszia. Akkor utána azt, amikor azt mondom, hogy nem, ez egy ablak, az a dolog, ami ott van, ez a hit. Ez a pisztis, ez a hit Pláton szerint. Ennél magasabban az a megismerés, hogy elkezdek erről gondolkodni, hogy, vagy nem feltétlenül erről, de hogy mondjuk a nem érzéki dolgokról, matematikai igazságokról, vagy levezetésekről, vagy fizikai tételekről elkezdek gondolkodni. Ez a megismerés egy magasabb módja, ezt dianójának nevezését, amikor megragadom az igazságot. Ez az igazi ismeret, ezt nevezi ő episztémének. Ez a valódi tudás, ez csak is intellektuális dolgokra vonatkozik. Most ezek a későbbi platonikusok azt mondták, hogy hát ugye semmi, tehát egyszerűen semmiről nincs biztos tudásunk. Mind ezért a filozófus az azt teszi, hogy kételkedik mindenben. Ez ismerős lesz majd Descartes-től. Kételkedünk, de nem adjuk a hozzájárulásunkat igaziból semmi, ez nem mondjuk, hogy ez az igaz, vagy az az igaz. Egymásnak szögesen ellentmondó filozófiai tételek mellett ugyanúgy tudok érvelni, mondja a filozófus. Mondjuk, hogy egy világ van, vagy világok sokasága van például. Mindegyiket le tudom vezetni. Na de hogyha így vagyok, akkor előbb-utóbb ugye fölmer az a kérdés, hogy jó, de hát mit csináljak én reggel? Tehát, hogy fölkelek, és akkor mi történjen? Ugye, vagy leszek egy ilyen Goncsarov-szerű figura, és föl se kerek az ágyból, hanem semmi. Tehát, de erre mondják ők, hogy nem az etikát a valószínűségre kell alapítani. Sőt, a bölcsesség is a valószínűségen alapul. Minden a valószínűségen alapul. A mindennapi életben a valószínűségnek óriási szerepe van. Azért veti el a szántóvető a magot, mert valószínűleg ki kell majd belőle a búza. Azért veszem el a nekem tetsző kislányt feleségem, mert valószínűleg szép gyerekeink lesznek, és egészségesek, és valószínűleg boldogok leszünk. De hát tudjuk ezt? Nem tudjuk. Ez egy valószínűség. Na ez az a pont, ahol a első keresztény filozófusok örömmel mutatnak rá, hogy hát azt kéritek rajtunk számon, hogy mi a hitről beszélünk, hogy mi hiszünk, és nem a tudás. Hát ti magatok mondjátok ezt, hogy az emberi életnek az alapja a hit. Csak ti valószínűségről beszéltek, és ugyanezeket a példákat mondják, amit korábban Kárneádész, Árkeszilaosz, hogy ilyen szépen csengő neveket mondjak, amit az hallgatóim sose tudnak megjegyezni. Melyik földművelő arathatna, ha előbb a magot nem bízná a földre? Kiszelné át a tengert, ha előbb nem bízna a hajóban, s kormányosában? Melyik beteg nyerhet gyógyulást anélkül, hogy előzőleg ne hinne az orvosnak? Melyik mesterséget vagy tudományt tanulhatná meg bárki is, ha előbb nem szánná rá magát, hogy higgyen tanítómesterének? Ugye ezekre utalt püspök atya is. Ha tehát rábízza magát a földművelő a földre, a hajós a hajóra, a gyengélkedő pedig az orvosra, egyedül te nem akarsz megbízni Istenben, annak ellenére, hogy számtalan záloggal biztosított már téged? Tehát az emberi élet alapja a hit, ahogy ezt püspök atya is talán úgy ezt a mondatot mondta, és amire ő is utalt, hogy az emberi megismerésnek is az alapja a hit, a bizalom abban, akit tekintélynek tartok. A gyerek is tekintélynek tartja a tanárát, de mindenki, aki filozófiai iskolát választ, az honnan tudja azt, hogy melyik filozófiai iskola tanítja az igazságot, amíg nem ő maga oda nem, amíg nem járja ki, vagy hogy mondjam. Hát addig csak a bizalom van benne, hogy az a filozófus, az a mester, az a guru, az a mágus, az a nem tudom ki, aki ott mondja neki, hogy én majd elvezetlek a boldog életre, hogy ő lesz. Ez arra alapozódik, hogy tekintélynek tartja. A tekintély elfogadása egyébként nem irracionális. Nagyon sok minden hozzájárul ahhoz, hogy kit fogadunk el tekintélynek. Gondoljunk azokra a vitákra, amik világnézeti politikai viták, hogy jaj, ő az egyik liberális, a másik konzervatív, a harmadik nem tudom micsoda, és akkor mennyi minden meghatározta, hogy ki mi mellett teszi le a voksát. Neveltetés, habitus, lelki alkat, tanultság. Ezeket mind hozzuk, amikor valamit elfogadunk tekintély alapján. A tekintély elfogadása ráadásul ugye ellenőrzési folyamaton keresztül. Jó ez a tanár, akkor fölveszem az óráját. Nem jó, ne vedd föl. Akkor nem. Tehát, hogy igen, mert, és hiszek neki, mert tudom, hogy amit ő mond a tapasztalat alapján, az jó. Tehát rendkívül sok racionális mechanizmus működik, amikor elfogadjuk a tekintélyt. Tehát a hit az a jövőt nem ismerő ember hétköznapi döntéseinek az alapja. Ebben élünk, folyamatosan ebben élünk, és hogy a tanulás és megismerés folyamatában is döntő szerepe van a hitnek és a bizalomnak, a tekintély elfogadásának. Az egész életünk tehát erre alapozódik. De természetesen, és akkor itt kellene lezárnom az egész gondolatmenetet valahogy, hogy eljussak vissza a levélhez, és kihagyjuk ezt a szép idézetet, hogy ez azért nem a keresztény hit. Ez a keresztények érvelésében úgy jelenik meg, hogy nagyon egyszerűen mondok egy példát, a hitehagyó császár, Julianus apostata császár, aki ugye igen rossz tapasztalatokkal rendelkezett gyerekkorában a magukat kereszténynek nevező hatalomgyakorlókról, megkiirtották az egész családját. Hát gondolta, hogy köszönöm szépen, nekem ez nem kell, úgyhogy szépen elhagyta a hitet, a kereszténységet. És ő azt mondta, az egész bölcsességeteket abban a szóban lehet megragadni, hogy higgy. Ezt kéri. Ez a klasszikus filozófus érve a keresztények ellen, és szerintem mindnyáján találkozhattunk már ezzel, hogyha részt vettünk, egy picit is kiléptünk a saját kis világunkból, és találkoztunk másokkal, akik az értelemre, a logikára, a tudományra, az empíriára hivatkoztak. De a keresztények tehát nem saját maguktól, hanem átveszik szépen a tudományos érveket arra, hogy bizony az alapja a döntéseinknek a hit és a bizalom. De nem elégszenek meg ezzel, ugye, hanem hogyha visszagondolunk a Kolosszeiekhez írt levélre, egészen pontosan definiált hitről van szó. Arról a hitről, ami arról szól, hogy, és vissza is tekerhetek oda, hogy ez egy folyamat a megismerés. A hitből indulunk el, a hit az végig ott van velünk, de napról napra megújulunk. Egy folyamatos megismerés az egész életünk, mégpedig azért lehetséges, amit Püspök atya mondta, hogy mert megszülettünk, újjászülettünk a keresztségben. Tehát ez nem általános érvényű, nem úgy van, hogy ez minden ember számára adott, hanem ez annak az embernek a számára adott, aki megkeresztelkedett, ugyanis ez olyan, mint amikor a betegségből elkezd gyógyulni. Tehát ez a megismerés, ez egy terápia is. Egy terápia. Az egész életünk során egy terápiába veszünk részt, ami onnan kezdődik, hogy először is a betegség okát azt feltárták. És rendben van, a betegség okát megszüntette. A keresztség. A betegség oka az az, hogy egy olyan helyzetbe születtünk meg, hogy hát nem vagyunk tökéletesek. Nem ismerünk színről színre, nem? Tehát lehet, hogy van itt valaki, de én még nem találkoztam senkivel. Vagyis úgy születtünk meg a világban, hogy nem látjuk Istent és az igazságot színről színre, meg sem, tehát hogy valami nem stimmel. Jó, a terápia része volt, meggyógyult, illetve az okát megszüntettük a betegségnek, de még nem gyógyultunk meg, mert a betegség következményeit hordozzuk. Tehát a gyógyulási folyamat, a seb, tehát hogy az, hogy mit tudom, én elvágtam az ujjam egy kés, tudjuk, hogy a kés elvágta, de a seb azután, és akkor utána még egy gyógyulási folyamat van. Tehát ebben a gyógyulási folyamatban veszünk részt, ami azt jelenti, hogy folyamatosan magunkra öltjük a saját teremtőnk képmását, vagyis Krisztust. Egy Krisztust ismerjük meg. Ennek vannak technikái. Például, hogyan ismerjük meg? Olvassuk a Szentírást. Hogy emlékezünk szentírási helyekre. Hogy rögzítünk magunkban hit tételeket. Hogy amikor olyan helyzet van, akkor tudjak segíteni. Hogy reggel átgondolom a napomat. Hogy este végig gondolom, hogy mit tettem helyesen, mit helytelenül. Ezek olyan technikák, amik segítenek folyamatosan abban, hogy a szemem előtt tartsam a teremtő képmását, Krisztust. És hogyha ebben élek, akkor hozzá hasonlók, és talán ezt jól összefoglalja, nem én lennék, hanem egy Ágoston idézettel zárnám le, a Szent Háromságról című művéből, ahol az összes lényeges helyet a végén felsorolja, ahol a megismerésről és a Krisztushoz való hasonlulásról van szó. Ezzel zárnám. Tehát aki tehát Isten ismeretében, igazságosságban és az igazság szentségében napról napra előre haladva megújul, az az időbeni dolgoktól az örökkévalók felé fordítja szerelmét, a láthatóktól az értelmiekhez, már a bennünk lévő szerelmet, nem azt, akit szeret. Tehát a saját benső, itt az ámort használja, azért gondoltam, hogy ezt szerelemnek lehet fordítani. Az érzékiektől a szellemiekhez, és gondosan hozzászokik ahhoz, hogy az előbbiek iránti sóvárgását megfékezze, és megszüntesse, az utóbbiakhoz, tehát a szellemi dolgokhoz pedig a szeretet kötelékével kapcsolódjék, és ez nagyon fontos, mert senkit nem ismerhetek meg, akit nem szeretek. Csak azt ismerhetem meg, akit szeretek. Ha valakit nem szeretek, és azért vannak olyan emberek, hogy lehet olyan, tehát, hogy ugye, aki mindenkit szeret, ez egy picit gyanús, de azok szoktak lenni a világ megváltó despoták. Tehát, hogy, de el kell ismerni, hogy ha nem szerettem, biztos, hogy nem ismerem meg. Tehát a szeretet kötelékével kapcsolódom a szellemiekhez. Annyit képes csak megtenni, amennyihez isteni módon segítséget kap, ez a Szentlélektől, aki végig munkálkodik ott a keresztségben megkaptuk. Isten ugyanis azt tanítja, nélkülem nem tettek semmit. Amikor majd ahhoz, aki ebben az előrehaladásban és törekvésben megőrizte a közvetítőbe, vagyis Krisztusba vetett hitét, elérkezik földi életének utolsó napja, el kell jutnia Istenhez, akit tisztelt. És hogy őt egyet tökéletessé befogadják az angyalok, a világ végén pedig romolhatatlanul visszakapja a testét a dicsőségre, és nem a büntetésre. A tökéletes ismerethez szükségünk van a testünkre. A testünk nélkül nem teljes a megismerésünk. Ez a keresztény alaptézis. Ez egy külön előadás lehet, ugye, hogy akkor ez miért van így. Tehát visszakapja romolhatatlanul a testét a dicsőségre, és nem a büntetésre. Akkor lesz tökéletes ebben a képmásban az Istenhez való hasonlatosság, amikor tökéletes lesz Isten látása testben. Erről mondja Pál apostol, most még tükör által rejtvényben látunk, akkor pedig színről színre. Továbbá mi pedig leplezetten arccal szemlélve az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra alakulunk át dicsőségről dicsőségre, mint egy az Úr lelke által. Ez történik azokkal, akik napról napra megfelelőképpen előre haladnak. Tehát ez hát, hogy tehát megkereszteltünk, abból még azért ott még vannak feladatok, ez nem lesz még teljes. János apostol pedig ezt mondja, szeretteim, most Isten fiai vagyunk, és még nem mutatkozott meg, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor megmutatkozik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, ahogyan van. Köszönöm szépen a figyelmet. Most kell egy...